Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 51. fejezet, 9-től a 11. verséig. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában az ősrégi nemzedékek idején! Hiszen te vágtad ketté Ráhábot, te döfted le a tengeri szörnyet, te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tengermedrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak. Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és újongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza a fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Elképzelhető-e még egyszer öröm, ott, ahol most sírás van? Élet, ott, ahol most gyász vagy halál uralkodik? És ha meg tudod fordulni a helyzet életből, bőségből, elégedettségből, szomorúságba és gyászba, vajon meg tud-e fordulni újra? És ami elromlott, ami összetört, ami elveszett, az helyreállhat-e ismét? Tudom, hogy negyedszer mondom ugyanezeket a szavakat, ez a negyedik ige hirdetés abban a témában, hogy hogyan kezd Isten újat, és van, aki most van itt először, de lehet, hogy van, aki negyedszer hallja. Ha valakinek az életében igazán tét, amiről itt szó van, és negyedszer hallja, az jó, hogy negyedszer hallja. Hiszen az egész Ézsaiás 51, amiről eddig beszéltünk, arról szólt eddig, az előző három igehirdetésben erről beszéltünk, hogy Isten hogyan próbálja átvinni, hogy igenis van új, mert nagyon nehéz ezt befogadni és megragadni egy összetört népnek. És ez ugyanígy van velünk is. Történetileg Babilonban vagyunk, ahol Ézsaiás a próféta, a küldetése az, hogy azt kiáltsa és azt hirdesse meg, hogy Isten tényleg újat kezd. A babiloni fogság idején vagyunk, ami azt jelenti az Izrael népe, Isten népe számára, hogy már a harmadik generáció születik idegen földön, idegen világban. Egy megtört, megroppant gerincű nép, amelynek szól. Hiszen az otthonuk, a városuk több száz kilométerre tőlük, Jeruzsálem, csupa rom. A templom, ahol Istennel találkoztak, ahol Isten kijelentette magát, amellyel kapcsolatban Isten azt ígérte, hogy közöttetek lakok, örökké csupa rom. Évtizedek óta az a kérdés, hogy hová lett Isten, aki közöttünk lakozott. És nem csak arról van szó, hogy van egy nemzet, vagy egy nép, amelynek megszakadt a múltja, megtört a népi nemzet identitása, hanem ez azt jelenti, hogy családi tragédiák mennek végig generációkról generációra. A mi nagyszüleink élték át ebben a városban, hogy a csecsemőket, akik meghaltak, megették, amikor Nabukodonozor körbezárta a várost. A mi családunk tragédiája, hogy kik és hogyan pusztultak el az úton, miközben Nebukadnezár fogságba vitte a népnek a jelentős részét. Ezek a mi személyes családi tragédiáink, veszteségek, romok, ilyen emlékek. Ilyen néphez szól a próféta. Evangéliumot hirdet Ézsaiás, ami azt jelenti, örömhírt hirdet. Hogy Isten azt mondja, lejárt ennek a nyomorúságnak, ennek a büntetésnek, mert a nép istentelensége miatt következett ez be az életükben. Lejárt ennek az ideje, újat kezdek és helyreállítalak benneteket. De ahogy mondtam, az egész szakaszban végig az van, hogy ezt az újat befogadni, magunkévá tenni nagyon nehéz. És azt láttuk, hogy Isten hogyan próbál ezen keresztül menni. Három dologról beszéltem eddig az első három vers alapján. Azt láttuk, hogy Isten bejelenti az újat a népnek, és azt mondja, hogy, hogy minden helyzetben kész újat kezdeni annak az életében, aki a szövetség keretein belül visszafordul hozzá. Aztán másodszor arról beszéltünk, hogy mi az alapja annak, hogy Isten tényleg újat kezd ennek a népnek az életében, és azt, hogy ő uralkodik, kormányoz, cselekszik, és az ő uralma az biztosabb valóság, mint bármi más ebben a világban. Harmadszor pedig arról beszéltünk, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az újat be tudja fogadni ez a nép, és arról beszélt itt az ige, hogy ellen kell tudniuk állni azok gyalázkodásainak, szitkozódásainak, gúnyolódásának, akik körülöttük vannak, és akik nem fogják elfogadni, hogy Isten valóban újat kezd. Hogyan hallhatják meg ezt az örömhírt, ha mindenki más körülöttük csak gúnyolja, neveti és gyalázza őket emiatt? Most azonban, ahogy tovább megyünk erre a negyedik részre, valami egészen más történik, mint eddig. Mert ebben a szakaszban nem Isten beszél a prófétán keresztül ehhez a néphez, hanem ez a nép kezd el beszélni Istenhez. Itt nem Isten erősíti meg, mint eddig, megint egy újabb módon, hogy én tényleg komolyan gondolom, hogy újjon az életetetekben, hanem egy eddig rászoruló, megtört közösség sürgeti Istent, hogy cselekedjen és lásson már neki a szabadítás munkájának. Ez egyszer csak imádság lesz. Nem is akármilyen imádság. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja. Ébredj, mint hajdanában az ősrégi nemzedékek idején. Lássuk tehát ennek alapján, hogy mi a szerepe az imádságnak, ennek a fajta imádságnak, abban, hogy Isten újat kezd. Személyes életünkben, közösségileg is. Először arról szól a szakasz, hogy mi ez az imádság, mi ennek a jelentősége, hogy ez válasz Isten kijelentésére. Másodszor nézzük meg ennek az imádságnak a tartalmát. Könyörög azért, hogy Isten ébredjen, könyörög az ébredésért. Harmadszor látjuk, hogy ennek az imádságnak az eredményét, hogy mi fakad ebből élő és eleven hit. Mi a jelentősége, mi a tartalma, mi az eredménye az ébredésért mondott imádságnak. Hogyan lesz ez része annak? Hogyha azt keresed, hogy Isten hogyan kezd újat a személyes életedben, ha azt keresjük, hogyan kezd újat egy közösség életében. Az első 8 versben háromszor mondja Isten a babiloni közösségnek, hallgassatok rám, figyeljetek rám, hallgassatok rám. Újra és újra keresi a figyelmüket. Aztán erőteljes képeket is használ abban, ahogy meg akarja őket győzni. Tekintsetek, 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 halljuk újra és újra. Azt mondja, tekintsetek Ábrahámra és Sárára, az őseitekre, egymaguk voltak, öregek, meddők, nagy néppé lettek. Majd eléjük adott egy másik képet, tekintsetek az égre és a földre, az ég és a föld elmúlik, összeomlik, semmivé lesz, de az én uralmam örök és megáll. Minden arról szólt, hogy Isten elültesse bennük az örömhírt, hogy ez végre lendületbe hozza őket. És nem tudjuk, hogy mi történt bennük, és hol fordult meg bennük a dolog. De itt valami történt. Ha igazán tudni akarod, hogy mit jelent befogadni az örömhírt, az újat, amit Isten bejelent, akkor itt látjuk meg. Hogy a nép megszólal, és egyszer csak azt mondja, ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja, ébredj, mint hajdanában. Ez az imádság, ami sürgeti Istent, hogy cselekedjen, ott születik meg, ahol feltétel nélkül befogadták azt, amit ő mondott. Az imádságban megfogalmazzák, kimondják, hallható, hangos választ adnak arra, amit Isten eddig mondott. Amit Isten mondott, azt visszafordítják, és most ők mondják Istennek. Mi ennek a jelentősége? Azt, hogy ahogy mondtam, ez a jele annak, hogy valaki tényleg befogadta, elhitte, rábízta magát az örömhírre. Miért? Azért, mert amikor valaki így kezd imádkozni, az azt mondja, hogy túl van azon, hogy az üzenet esetleg bejött hozzám, megérintett, aztán ki is ment, elment. Negyedszer, van, aki negyedszer. Van talán olyan nyár van, de talán van olyan, aki negyedszer hallja. Képes-e Isten újat kezdeni? Vagy csak harmadszor, vagy csak másodszor. És amikor hallod, vagy bármikor máskor, amikor Isten megszólított esetleg, akkor Isten újat kezd, és akkor sokszor átéri az ember, nem, hogy feldobja. Reménységgel tölti be. Lelkes. Még ki is posztoltad. Tart egy ideig azt, hogy igen, itt van valami jó. Aztán körülbelül ennyi eltelt, egy nap, két nap, egy hét, két hónap. Visszazuhantál, és ugyanott tartasz, mint amikor először hallottad. Aki imádságban megfogalmazza és visszamondja ezt Istennek folyamatosan, az túl van azon, hogy ez csak bejött, lelkesített és elmúlt. De túl van azon is, és ez egy sokkal alattomosabb és veszélyesebb állapot, amikor valahol magadra vetted, elhitted, ráálltál arra, hogy igen, Isten újat kezd, és ott maradtál, hogy ezt forgatod a szívedben. Persze az, hogy ezt forgatod a szívedben, az része annak, hogy eljutsz oda, hogy egy ponton tényleg elfogadod, rábízod magad, és elkezdesz e szerint cselekedni. De nem ugyanaz. És egy nagy becsapás, amikor valaki csak forgatja a szívében, nem felejtetted el, mint ahogy az előző kategória mondjuk így, nem felejtetted el, de csak forgatod a szívedben, gondolkozol rajta, lehet, hogy tényleg újat méregeted, kóstolgatod, néha gondolkozol rajta, nézed jobbról, nézed balról, lehet, hogy tényleg újat kezd, néha kicsit imádkozol, érted? És közben azt hiszed, hogy ráadásul igazán lelki módon foglalkozol ebből az isteni üzenettel, hogy ő újat kezd az örömhírrel. Pedig a legkegyesebb módon játszadozhatsz magadban Isten téged célzó munkájával úgy, hogy közben mégse állsz rá, hogy közben mégse hiszed el, hogy közben mégse fekszel rá erre az isteni szóra. Miért? Azért, mert hiába játszol ezzel a gondolattal, a szívedben nem dőlt el, hogy igen, Uram, hiszem, hogy te újat kezdesz, és akármi van, én ráállok arra, amit meghirdettél. A szívedben nem dőlt el. És hallgasd azt, hogy hogy imádkozik ez a közösség. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak kartja, ébredj, mint hajdanában. Nem kérdés. Nem kérdés, hogy újat kezd-e Isten. Nem kérdés, hogy akarják-e. Nem kérdés, hogy 100%-osan azonosultak-e azzal, amit Isten mondott nekik. Nincs mese, eldőlt, annyira eldőlt, annyira befogadtam, annyira elfogadtam, annyira hiszem, hogy most már ezt akarom, és ezért imádkozom. Amikor kimondod, amikor imádságban, egyértelmű, Isten csürgető imádságban kimondod, akkor tudod, hogy igaznak fogadtad el a szívedben, a magad számára is. Érted? Gondold át ezt, hogy hol van az a terület, ahol Isten beszélget veled arról, hogy ő helyreállít. Ott, ahol valami összetört. És hogy vagy te ezzel a történettel? Hogy elhitted? Vagy csak úgy forgatod magad előtt, meg gondolkozol, meg beszélgetsz róla, de soha a szíved mélyén. Nem hitted el, nem fogadtad el ezt az örömhírt. Nem álltál rá, és nem adtad magad oda, hogy akkor gyerünk, Uram. Akkor gyerünk, akkor csináld. Akkor ébredj. Akkor gyerünk, akkor mutasd meg. Érted, mekkora különbség van a kettő között? Látszólag olyan pici, valóságban óriási. Amikor kimondod Istennek, kimondod mások előtt, ezzel kimondod a gyülekezet előtt, ezzel akár kimondod azokban a közösségekben, ahol a mindennapidat éled, a nem szükségszerűen keresztény közösségekben. Ami azt jelenti, hogy visszafele pedig, hogy ha te nem imádkozod a saját életedre nézve ezt, ébredj, Uram, gyerünk, cselekedd, tedd meg, akkor nem azonosultál még ezzel az örömhírrel. Ha romokba kerültél, ha széthullottak a dolgaid, a veszteségek, kudarcok vesznek körül, hallottad az evangéliumot, annyit mondtál, rendben, igen, hiszem, úgy elfben, de eljutottál-e oda, hogy te magad mondod, igen, Uram,
gyerünk, ráállok, kezdjed, végezd, ébredj, cselekedj.
Ez a pont azoknak is ugyanilyen releváns és ugyanilyen fontos, akik számára az új nem arról szól, hogy Istennel járva keresztény emberként valahol az életükben átélték a romokat, és várják Isten gyógyító, szabadító jelenlétét, hanem azoknak is, akik úgy barátkoznak már Jézussal. Úgy közelednek, úgy keresnek, úgy forgatod ezt a szívedben. Az is lehet persze, hogy ezt úgy teszed, hogy már konfirmáltál valamikor, stb., de igazából soha nem lett tiéd az evangélium, az örömhír. És itt ugyanez igaz, hogy nem elég, egy ideig kell persze mérlegelni, gondolkodni, szívünkbe forgatni, de soha ne keverd össze azzal, hogy azonosultál-e Jézussal és az evangéliummal, és azt mondtad, hogy igen, Uram, én a tiéd vagyok, és teljesen rád bízom magam. Egy ponton ki kell mondani, te újat kezdesz az életemből, és én rád bízom az életem. Ez a jelentőség, és még egy dolog a jelentőséggel kapcsolatban, még mindig kérdezhetetek azt, hogy de miért? Miért szükséges ez az imádság? Tehát ha valaki elolvassa ezt a szakaszt, azt mondja, hogy ha eddig Isten teljesen világosan arról beszélt folyamatosan, hogy én újat kezdek az összetört életetetekben, teljesen világosan, újra és újra mondja, teljesen világos, hogy Isten ébren van, foglalkozik velük, törődik velük, tud róluk, ez cselekszi, akkor miért kell egy ponton azt mondani ennek a népnek, hogy na gyerünk, Uram, akkor most már tényleg cseleked, mintha ő nem akarná cselekedni. Mi értelme van az imádságnak innen nézve? Nem bolond dolognak tűnik ez, hogy Isten bejelenti, hogy újat kezd, és akkor ezek azt mondják, hogy na most már kezdjél tényleg újat. Mert ez történik. Mert ez az, ahogy Isten munkálkodik. Mert ez az a titok, hogy Isten bevon téged, bevon bennünket a maga munkájába. Részesévé tesz annak, ahogy ő újat kezd az egyén életünkben, a közösségekben, a világban. És igen, ő azt mondja, én újat akarok kezdeni. És nekünk mégis el kell oda jutni, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, akkor ébredj, gyerünk. Ez a jelentősége. Másodszor nézzük ennek a tartalmát. Könyörgés az ébredésért. Először ezt a sürgetést, egy kicsit részletesen, majd pedig az indoklást. És ez azért fontos, mert ha tanulni akarunk imádkozni, akkor itt van egy módja, hogy hogyan lehet imádkozni. Itt van az, hogy hogyan kell ilyen helyzetben jól imádkozni. Ébredj, 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 mondja háromszor a nép Istennek. Mozgás, akció, szabadítás, cselekvés, ezt várja. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy amikor Isten felébredésért kiállt ez a közösség, akkor arra vágyik, hogy megtapasztalja az Urat. Hogy megtapasztalja a jelenlétét. Hogy megtapasztalja a szabadítását. Ezért mondja, ébredj, mint hajdanában az ősrégi nemzedékek idején. Az azt jelenti, figyeljenek a jó keresztények, akik hitvallók, tudják, hogy mi az igazság. Nem elég, hogy tudod, hogy ő van. Nem elég, hogy tudod, hogy te az övé vagy, meg ő a tiéd. Nem elég, amit a múltban tett, és el tudsz mondani, hogy mi mindent tett Isten a múltban. Nem elég a hitvallásod, meg az igaz tanod, hogy te tudod, hogy ez az igazság. Ez mind fontos. Ez mind fontos. De nem elég. Miért? Mert ébredj, Uram, mert én ma akarom megtapasztalni azt, aki te valójában vagy. Ezért mondják sürgetően, ébredj, cselekedj, légy itt, át kell élnünk, ahogy újat kezdesz. Ez a sürgetés az imádságban. És utána jön az érvelés. Az érvelés. Ami nem is annyira érvelés, inkább provokáció. Azt mondja, nem te voltál, aki ketté vágtad Ráhábot, aki ledöfted a tengeri szörnyet? Nem te szállítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit? Nem te készítettél utat a tenger medrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak? Az új fordításban ez kijelentő módban van, de az eredeti héber szövegben és a károliban és számos fordításban ez inkább kérdőmód. Értitek? Ébredj, ébredj, ébredj! Figyelj! Azt mondja. Nem te voltál? Érzed ennek az imádságnak a lüktetését, a ritmusát, a merészségét? Ébredj, Uram, ébredj, cselekedj, mint egykor! Vagy nem te voltál, aki ezeket a hőstetteket valamikor véghez nem jó helyen kopogtatok? Nem te voltál? Valaki más volt? Uram, ha te voltál, és tudjuk, hogy te voltál, akkor itt az idő, ébredj, gyerünk! Hiszen te voltál ki más, aki ketté vágtad Ráhábot, ledöfted a tengeri szörnyet. Ó, ez furcsa, tudom, de ez a teremtés munkájának az ősi, mítikus megfogalmazása. Oké? Te vagy a teremtő, nem? Te hoztad létre ezt. Te fékezted meg a káosz erőit. Te hoztad létre, te rendezted be a világot. És te voltál ki más, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek rajta a megváltottak. Az Egyiptomból való nagy szabadulás felemlegetése ez. Figyeljetek arra, hogy ennél többet nem mondhatna az imádságban ez a közösség. Azt mondja, ébredj, mert te vagy a teremtő, nem? Ébredj, mert te vagy a megváltó, a szabadító, nem? Te vásároltál ki bennünket Egyiptomból, a fáraó halálos tulajdonába, és a magad tulajdonává tettél bennünket. Tudod, mit jelent ez? Az imádság tartalmáról beszélünk, hogy ha beállsz, ha eljutsz arra a pontra, hogy te tényleg beállsz az isteni ígéretbe, és elkezded visszaimádkozni, amit ő mondott, elkezded kérni, amit ő ígért, amit kijelentett. Ha beállsz az imádságba, az ébredésért, a megújulásért, a szabadulásért, akkor nem kisebb dolgot kérsz, mint új teremtést és megváltást. Babilonból a zsidó népnek kijönni, kikerülni, és újra benépesíteni Jeruzsálemet, Júdát, felépíteni a templomot, ez ugyanaz. Ez új teremtés, nem kevesebb. Amikor az evangéliumról szó van, az új szövetségben, arról, hogy mit jelent Jézus Krisztusban hinni, hogy ő újat kezd valakinek az életében, aki még nem Jézusé, vagy annak az életében, aki már az övé, de valahol várjuk ezt a helyreállítást. Az soha nem kevesebb, mint az új teremtés és a szabadítás. Érted? Nem kisebb erejét akarjuk Istennek ennél, ezért légy bátor, és alkudozz, és provokálj. Nem te voltál, Uram, régen? Hozzá szabadulást. Mert az evangélium nem életfoltozás. Hát, Uram, jó minden így, de azért az életemben ezt a részt egy kicsit ragd már rendbe. Így szoktunk imádkozni. Minden maradjon úgy, ahogy van, mert ez különben jó, de ott azt, na azt légy szíves ott, azt ragd rendbe. Az evangélium nem egy kis lelki segítség. Megy az életem előre, csak néha megfáradok, adj már egy kis plusz lelki töltetet, hogy jobban tudjon menni, ugyanígy tovább az életem. Nem? Az evangélium nem valami plusz töltet, ami átlendít. Az evangélium halálból való feltámadás. Halálból való feltámadás. Van bármi fogalmad arról, hogy kicsoda ez a Jézus, aki azt gondoltad különben, hogy van? Van bármi fogalmunk róla? Találkoztál már vele így, hogy ide írtam. Amikor Isten ereje elérkezik, az megrázó. Találkoztál már így vele? A teremtő, a halálból feltámadó és feltámasztó az újjáteremtő ereje hatalmas, megszelídíthetetlen, kontrollálhatatlan, vad erő. Újjá akar teremteni. Ébredj, Úrnak karja, ébredj, öltöz fel erőbe. Ki fogja ezt az imádságot gyakorolni? Ki tud így imádkozni? Az egyik, amiről végig szó lehet ebben a néhány ige hirdetésben, hogy ha az életedben találtál, ha ott van az életedben ez a nagy kudarc, ez a nagy csőd, ez a nagy összetöretettség, ez a nagy elveszettség, bármi is lehet ez, akkor elég motivált leszel talán arra, hogy elkezdj így imádkozni.
és lásd és várd a szabadítót. De hadd mondjam azt, hogy nem, hál' Istennek nem mindannyian vagyunk ilyen állapotban. Nem is kell, nem is lenne, elég gáz lenne. De van ennek egy gyülekezeti, és ezt nagyon szeretném mindenki megérteni, van ennek egy gyülekezeti jelentősége, egy gyülekezeti oldala. Amikor meglátod és megérted, megérzed, hogy mint gyülekezet szükségünk van az újra és az Úrtól való megújulásra. Amikor mint a közösség része kezded el látni a romokat, akár a sajátodat, akár a másikét. Mint a közösség része, érted? Akár a saját házassági totális kudarcod, válást, válás küszöbére jutást, akár a másikét. Mint a közösség része kezded el látni és élni, érted? És túllépsz azon, hogy mindig csak a saját kis veszteségeidet lássad, meglátod mások romba dőlő életét is, elkezd fájni, és elkezd hiányozni az Úr ereje. És túllépsz azon, hogy csak azért imádkozz, hogy az én életemet hogy pótolgassa ki Isten, és elkezdesz azért imádkozni az egész gyülekezeti közösségre nézve, hogy ébredj, Uram! Ébredj! Mint hajdanán! És azért tudod ezt tenni, mert különben ismered már Isten alászálló szent lelkének az erejét. Mert tudod, hogy milyen, amikor ő eljön. Mert tudod, hogy milyen, amikor kiárad. És ezért elkezdesz imádkozni, jöjjön Uram a dicsőséget közénk. És túllátsz magadon, és az egész gyülekezete nézve azt mondod, ébredj Uram, hogy felébredjünk mi is. És azt mondod, hogy ébredj Uram, hogy ne legyünk már ilyen panaszkodó emberek. És körbenézel, és azt mondod, ébredj Uram, hogy ne legyünk közömbösek irántad. Ébredj Uram, hogy ne legyünk hitetlenek, ébredj Uram, hogy ne legyünk vallásos fogyasztók, akik mindent akarnak, de semmit sem képesek adni neked, Uram. Ébredj, hogy ébredsz, hogy ne fanyalogjunk jó dolgunkban, ébredj, hogy ne kössünk többé kompromisszumot a bűnnel, ébredj, hogy ne legyünk, ne maradhassunk közömbösek az elveszettek iránt. Megfordult a fejedbe, amikor hirdettem, hogy te tényleg különben elgondolkozol azon, hogy bárkit meghívsz az Alfára. Megfordult a fejedben, itt hirdettem egy hirdetem hetek óta. Megfordult a fejedben ez a közömbösség. Ébredj, Uram, hogy ne akarjam, hogy emberek Isten nélkül éljenek. Szóval terhed rám! Úgyhogy arra hív az imádságnak a tartalma. Arra hív, hogy a saját nyomorúságodat, személyes nyomorúságodat, a gyülekezetben más egyéni, családi nyomorúságot, kudarcot, amit tudsz, azt most beágyazd egy nagy imádságba, az ébredésért való imádságba. Mert amikor Isten felébred és a Szentlélek kiárad és megújít, akkor mindezeket a kérdéseket elkezdi kezelni, gyógyítani, szabadítani közöttünk. Akkor embereket támaszt fel erre, akik ezt teszik, és így tovább. Végül, milyenek az imádságnak az eredménye? Utolsó vers. Az utolsó vers, a 11. vers, ami nem könyörgés már, hanem hitvallás. Egyszer csak azt mondja, így fognak visszatérni az Úr megváltotta is, és újongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Figyelj, ezt magukról mondja. Azt mondta Isten a 3. versben, bizony megvigasztalja Siont az Úr, boldog örvendezés lesz majd, visszatérnek, magasztalás és hangos zsoltár jönnek. Mit tettek, amikor ezt hallották akkor? Ez lehetetlen. Össze vagyunk törve. Végig megy ez a folyamat, megy az ébredésért való imádság, és utána azt mondják, igen, örömmel fogunk bevonulni, megkoszorúz az Úr bennünket, tele leszünk örömmel, hálával, dicsőítéssel, zsoltárral, magasztalással. Érted? Ami olyan hihetetlennek tűnt korábban, hogy ez megtörténhet az életünkbe, azt most ők maguk fogalmazzák meg, hogy ez meg fog történni az életünkbe. És ez azt jelenti, hogy lehetségessé válik a régmúlt. Hogy nem csak hajdanán élt Isten, amikor ketté vágta a Ráhábot teremtés. Nem csak hajdanán, amikor kihozott Egyiptomból szabadulás. Ma is. És ez az imádság természete. Minden inkább oda teszi magát egy közösség az ébredésért és a megújulásért való imádságnak, annál jobban megerősödik bennük a hit, hogy ez meg is valósul. Felindulnak a szívek, összefornak a lelkek, szétárad a várakozás és a hit. Minél inkább elhanyagolja egy közösség vagy egy egyén az imádságot, annál távolabb lesz annak az érzete, hogy az Úr ma is tesz bármit közöttünk. Minél inkább belegyakorolja magát, annál inkább azt fogja mondani, ez valóság is megtörténik hit. Minél kevésbé imádkozik, annál kevésbé fogja azt hinni, ez megtörténik ma is. Mivel csapja be magát? De én hiszem, hogy ez megtörtént régen, én hiszem, hogy Isten teremtette a világot, én hiszem, hogy megváltotta. Halott ortodoxia, hiszed a múltat? Rendben. Hiszed-e ma, hogy ő ma is cselekszik? És ide csak az imádság viszel. Mert az imádságban vagyunk együtt vele. Az imádságban vagyunk közösségben vele. Az imádságban gyullad fel a tűz a szívünkben. Úgyhogy befejezésre néhány konkrét lépés, ha mindezt komolyan szeretnéd venni. Ezt fel is írhatnád magadnak. A fejedbe legalább. Elő lehet venni a mobiltelefonokat, bele lehet jegyzetelni, jó? Azért megmondom, miért viccelek ezzel. Mert ha mi most jön, nem kezded el gyakorolni, akkor ugyanott tartunk, mint amiről beszéltem. Bejött, feltüzesedtem, elment, vége. Szóval, állj Isten elé. Szóltál ma hozzám, Uram? Rólam szól ez? Bele akarok én ebbe állni? Ha azt mondod, hogy nem, lelked rajta, ne mondd. Ha azt mondod, hogy igen, akkor figyelj a következőkre. Kitartóan, hűségesen. Egy. Vedd elő a Bibliádban az Ézsaiás 51-et. Ezt az első 11 verset. A következő egy hónapban. És legyen ez az imádságaid alapja. Menj végig rajta. Értsd meg jobban. Gondolkozz rajta. Értsd meg, hogy mi van odaírva, mit ígér Isten, hogyan jelenti be az újat. És ahogy megérted és forgatod a szívedbe, kezd el visszaimádkozni Istennek, amit hallasz és megértesz. Egy hónap, Ézsaiás 51, vedd elő. Ha nem teszed meg, meg fogod hallani ugyanúgy az evangéliumot egy hónap, két hónap, 10 hónap múlva, még az Istennel való üdvösséget se vész kárba. Csak nem leszel részese annak, ahogy ő cselekszik. És nem fogod átélni, hogy mi az evangéliumnak az ereje és a valósága ma. Szóval vedd elő az Ézsaiás 51:1-11-et. Fogadd magadba, imádkozz magadba, és imádkozz vissza. Kettő. Figyelj arra, hogy akár egyénileg, vagy közösségileg lassan indulnak a házi csoportok, imádkozunk. Figyelj arra, hogy többet kérjél, mint az egyéni szükségeid. Tehát az egyéni szükségeidért való kérést foglald bele abba, hogy de ébredj, Uram, és jöjjön el a dicsőséged. Érted? Ez nem annyira új, mert a mi atyánkban ugye azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és utána imádkozzuk, hogy és a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Érted? A nagyobb összefüggésben imádkozz a szükségesért. De ne hagyd el a nagyobbat. Ne hagyd el azt, hogy Uram, árasz ki a lelkedet ránk, mutasd meg a dicsőségedet nekem, hadd ismerjelek meg jobban, árasz ki a lelkedet a gyülekezetre, újíts meg minket, tisztíts meg minket, árasz ki a lelkedet a testvérem, mert látod, hogy milyen romokban van az élete, jöjj el közénk, hogy látni akarunk, hogy érted? Ne csak a saját kis egyéni szükségeidnél ragadj le. Ez a második. Ézsaiás 51. 3. A házi csoportokban különösen ugyanez, gyakoroljátok ugyanezt az imádságot, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. Lássatok többet, imádkozzatok a gyülekezetért. És 4, ha tényleg komolyan akarod ezt venni, akkor olvassál beszámolót, könyvet az ébredésekről. Ami azt jelenti, hogy a keresztény egyházban megvoltak azok az időszakok, amikor Isten lelke különösen is kiáradt, amit úgy neveznek, hogy ébredések, amikor a menny a földre jött, amikor Isten felébredt, illetve a nép ébredt fel, mert Istent ébresztették, mert Isten elvégezte bennük, hogy ébresztenek engem, hogy én végre meg tudjam nekik adni az ébredést. És azért kell ezt olvasnod. mert ott fogsz tüzet. Mert ott kezded el meglátni, hogy milyen hatalmas Isten. Mert ott hallod meg azokat a történeteket, hogy hogyan tud ez a hatalmas Isten munkálkodni ma is. És nem tudod, hogy hol keresd, akkor kérdezd meg engem, aztán majd valamit ajánlok, vagy kitalálok. Ézsaiás 51. Egyén imában több, mint a személyes szükséged. Ébredj, Uram, árasz ki a dicsőséged. Közösségileg több, mint saját magunk. Ébredj, Istenem, újítsd meg a gyülekezetet. Olvas, ha nagyon szorgalmas vagy. Olvas az ébredésekről. És lásd meg, hogy Isten hatalmas és cselekszik. Legyen kegyelmes hozzánk, hogy ez így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, hát kérünk, ébredj. Kérünk, hogy jöjj el. Tölts el tűzzel. És hozd el már az ébredést. Ébreszt fel a szívünket. Gyújts új imádságot a szánkban, a gondolatainkban. Add a te fényedet, hogy lássunk, hogy tudjuk, hogy mikor és hogyan könyörögjünk. Cselekedj bennünk, kezd a munkát rajtunk, és ne engedd, hogy kitérjünk. Ne engedj, hogy meghátráljunk, hogy elforduljunk. Ne engedd, hogy azt mondjuk, hogy ez hiába való, hiszen csak szó. Add a te lelkedet, hogy elhiggyük, hogy az imádság több, mint szó. Hogy az imádságban benne van a te isteni cselekedeted, a te akaratod. Adj hitet nekünk ehhez. És adj olyan imádságot, ami te tőled való. Ami kapcsolódik ahhoz, amit te imádkozol, Jézus Krisztus, ahogy te könyörögsz szüntelen érettünk mindannyiunkért. Hadd kapcsolódjunk be ebbe az imádságba. Hadd könyörögjünk veled együtt, egy szívvel. És add meg, hogy mi nekünk, mint gyülekezetnek, hadd legyen egy a szívünk, hogy egy szívvel, egy akarattal, egy lélek által tudjunk könyörögni a gyülekezetünkért, a családunkért, a városunkért, az országunkért. Sőt, minden népekért, hogy hadd hújjanak térdre te előtted. Uram, adj tüzet, hozd el bennünk az ébredést, hogy ez a tűz szétáradhasson, és lángra kaphasson az egész világ, hogy imádhassunk téged a szeretet tűzével, és szerethessük egymást, mindent megbocsájtva, mindent elfelejtve, mindent eléd tárva. Nézd le ránk. És most így mondjuk el együtt azt az imádságot, amit ránk hagytál. És közben kérjük, hogy valóban hadd legyen minden szava, és minden sora a te akaratod megvalósulása. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.